A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 424. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévett kegyelmében.
Jöjjetek, csendesedjünk el az Úr előtt, és imádkozzunk. Bár az előbb arról énekeltünk, hogy boldog az az ember, akit bevettél kegyelmedbe, ezáltal mégis téged szeretnénk dicsőíteni, mennyei édes atyánk, hogy te vagy az, aki az ember fölött kegyelmet gyakorolsz. Köszönjük, hogy mi csak azért lehetünk és úgy lehetünk boldogok, ha a kegyelem kiárad a mi életünkben, és megmos, megszentel, megigazít, és hitáltal Jézus Krisztushoz, ami drága megváltónkhoz kapcsol bennünket, aki lesz számunkra minden mindenekben. Köszönjük, hogy az a nép a te néped, amely ezt vallja, amely ezen áll, ennek örül, ezt hirdeti, és minden cselekedete, amelyet cselekszik, és ahogyan él, az mind hálából rád mutat, arra az Istenre, aki könyörülő vagy, irgalmas, késedelmes a haragra és nagykegyelmű. Mi is ezért szeretnénk a mai reggelen téged áldani és dicsőíteni, drága Urunk, mind azért a jóért, amit készítettél nekünk, mind azért a váltságért, amely elvégeztetett, és mind azért a munkáért, amit a Szentlélek végez a mi szívünkben, hogy meggyőzzön bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Te látod, Urunk, mennyire vagyunk meggyőzhetőek, vagy mennyire állunk ellent a te munkádnak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne legyen ott köztünk a bűnfala, kérünk, hogy te tedd el az útból ezt, és biztass bennünket, hogy megbocsátottak a mi bűneink. Köszönjük, hogy míg Jézus Krisztus vissza nem jön, addig is tisztítani akarsz egy kivált képpen való népet. Engedd, hogy odaálljunk e tisztogatás elé, e tisztítás drága, megmosó ereje elé, és tudjuk azt mondani, hogy igen, mossál meg engem, Uram, lábam, kezem, fejem, gondolataim, szemem látását, akaratunkat, értelmünket és érzelmeinket. Kapcsolj magadhoz örök szeretettel, örök hűséggel, Urunk, és engedd, hogy valljuk, te vagy a mi Istenünk, te vezetsz minket, mint halálig. Most kérünk, hogy nyisd meg előttünk az ige ajtaját, és prédikáltasd szent ígédet, felséges Istenünk. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Róma beliekhez írt levél 4. fejezetének az első 8 verséből. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő neki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezetben április 3. vasárnapján lett volna idén is a konfirmáció, de a vírus miatt elmaradt, és most, ha Isten éltet bennünket, jövő vasárnap délután tartjuk meg Isten tisztelet keretében a konfirmandusok ünnepélyes hitvallás és fogadalomtételét. Mivel sokkal kevesebben férünk be a templomba, ezért nem délelőtt lesz most a konfirmáció, de kérem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák az Úr előtt az idén konfirmáló fiatalokat és felnőtteket. Mert most nem lesz lehetőségünk arra, hogy a gyülekezet jó része is jelen legyen, illetve előző szombat este hallgassa hitvallásunk tételeit. De mivel a római levelet olvassuk most, és éppen a negyedik fejezet esik, vagy a negyedik fejezet most olvasott versei esnek a mai napra, kalózunk szerint, ahogyan a konfirmandusokkal a héten beszélgettem még, és készültünk erre az alkalomra, többször szó esett arról, hogy mi is a konfirmáció, mi az a legfontosabb kérdés, amelyre válaszolnak, amelyben hitvallást tesznek Jézus Krisztus mellett. Úgy ez a három tény miatt olvastam fel ezt az igét, Isten ezt adta, próbáltam máshova menni, de a lélek nem engedte más igét hozni, de Isten lelke mindig visszavitt ehhez az igéhez, hogy igen, nézzük most meg testvérek, hogy mi is ennek a levélnek a nagy üzenete, a mai igénknek a nagy tanítása, és mi a konfirmációnak is a lényege, hiszen pontosan az egyik ige, amire visszavezetjük, az pont itt van. A legfontosabb konfirmáló kérdés és felelet így hangzik, most inkább csak a kérdést mondom az idő rövidsége miatt, hiszitek-e, valljátok-e, hogy Istennek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. És erre, ha azt válaszolják, hogy hiszem és vallom, akkor felvesszük őket a gyülekezet úrvacsorával élő tagjai közé, vállaljuk velük az úrvacsorai közösséget, és megerősítjük, vagyis konfirmáljuk őket abban, hogy a mi egyházunk, az egyház ezt vallja, és ha ezt valljátok ti is, akkor mi ugyanazt valljuk, tehát lelki testvérek vagyunk az Úrban. A hit általi megigazulás, vagy igaznak nyilvánítás volt a reformációnak az a tétele, amelyről Luther azt mondta, ezen áll vagy bukik a keresztjén egyház. Nem véletlen, hogy a sátán hatalmas támadást indított ez ellen, a bibliai igazság ellen, és rá akarta venni néha sikerrel a reformáció örököseit, hogy engedjenek ebből a bibliai igazságból, de mi nem szeretnénk engedni, mert az Isten igéje sem enged. És mi úgy hirdetjük a reformáció nagy szóláit, ugye, amelyről több szó volt már a gyülekezetben, hogy egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, hogy minden szóla tulajdonképpen ide gyökerezik. Itt van a kiinduló pontja, itt van az alapja ennek, amit itt a Szentírásban nagyon sok helyen olvasunk, amit Pál részletesen kifejt a római levélben, a Galata levélben, melyre utal más írásaiban, például a Filippi 3-ban, és amely az Ószövetségben is nyilvánvaló. Ezt hirdette Dávid király, amikor azt mondja a Zsoltárban, ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. És vallom, testvérek, hogy aki ezt nem fogadja el, az nem fogja megérteni Ádám és Éva történetét, Kain és Ábel, Izmael és Izsák, Jákob és Ézsau, Júda és Izrael, és sorolhatnám tovább a Bibliából, nem fogja megérteni ezeket a történeteket sem. Először is tehát a mi tanainkban hallatlan, nagy, fontos szó ez, hogy kegyelem. Ugye kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kegyelemből igazulunk meg, valljuk, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, hitáltal. Most elmondom a testvéreknek, hogy hogy szedtem össze egy definícióban, hogy mi a kegyelem. Egy híres vers van erről, hogy mi a kegyelem, hát a Biblia szerint ettől azért sokkal több a kegyelem. Most megpróbálom elmondani, illetve idézem szó szerint, mert a kémia tanárom mondta, hogy egy kémia szabályt azt nem szó szerint kell tudni, hanem betű szerint. Hát testvéreim, hadd mondjam, hogy én hogy foglaltam össze, hogy mi a kegyelem. A kegyelem Isten azon döntése az ember életében, melyben minden emberi érdem nélkül az ő szent fiának, Jézus Krisztusnak egyetlen tökéletes halála és dicsőséges feltámadása erejével és annak érdeméért az hívő bűneit megbocsátja, annak következményeit elengedi, és megajándékozza örök élettel, üdvösséggel, lelki ajándékokkal, és az ilyen embert megőrzi és célba juttatja. Ez a kegyelem. Majd aki visszahallgatja, leírhatja szó szerint is, tehát az Isten azon döntése az ember életében, melyben minden emberi érdem nélkül, az ő szent fiának, Jézusnak érdeméért, tökéletes halála és dicsőséges feltámadása erejével a bűnt megbocsátja, következményeit elengedi. Ugye, mert a bűnnek van következménye, van zsoldja, van ítélete, van átka. Átkozott mindaz, aki meg nem marad. Mondja az ige. De meg ezt elveszi, megajándékozza örök élettel, üdvösséggel, lelki ajándékokkal. Az ilyen embert megtartja és célba juttatja. Megőrzi és célba juttatja. Dávid is ezt mondja, erre utal Pál apostol, hogy boldog, akinek megbocsátattak hamisságaik, és elfedeztettek az ő bűneik, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus igazságát fogja neki tulajdonítani. Nem a bűnt, amit tulajdoníthatna, ami jogos lenne, és elvárható lenne, hanem igazságot tulajdonít egyedül Jézus Krisztusnak az érdeméért. Ezért kezdi így, testvérek, hogy mit mondjunk tehát, Ábrahám cselekedetekből igazult meg. Mert tudnilik, az embereknek egy nagy kérdése mindig ez, hogy hogyan igazulunk meg. És az emberek nagy többsége, a vallások is ezt vallják, hogy másképpen is meg lehet igazulni, és minden vallás oda megy vissza, hogy cselekedetekből igazulunk meg. Ez mikor lenne igaz? Testvérek, hogy cselekedetekből igazulunk meg, hát ez akkor lenne igaz, ha nem lett volna bűneset. Akkor lett volna igaz, hogy ez cselekedés élsz. Hogy Isten ad egy törvényt, beírja az ember szívébe, és azt mondja, hogy légy engedelmes, és e szerint járj el, és az ember, ha megcselekszi engedelmesen az Isten akaratát, akkor igaz. Csak hogy ott volt a bűneset, testvérek, amelyben az ember elvesztette ezt a képességét. Elvesztette ezt a képességét, hogy ő megcselekedheti. És azt mondja az Isten igéjének az egésze, hogy a törvényt teljesen maradéktalanul be kellene tölteni, maradéktalanul meg kellene tartani, mert hogyha egy ellen vét valaki, akkor az egész megrontásában vétkes. Ravasz László püspök hirdette valamikor azt, hogy testvérek, hogyha a 10 parancsolat 9 parancsolatán valaki még át is bukdácsol,
Még nagy nehezen foggal, körömmel meg is tartja a tizediken elhasal. Van egy pont, ahol az ember mindig elhasal. Pedig az ember azt gondolja, hogy igen, cselekedetekből igazul meg az ember. Ugye a gazdag ifjú úgy megy Jézushoz, hogy mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. És Jézus azt mondja, hogy hát ha te cselekedni akarsz, akkor tudod a parancsolatokat. És a tizediken elhasal. És elmegy szomorúan, mert sok jószága volt. Vagy a filippi börtönőr megkérdi, hogy akkor mit kell cselekedni. Vagy pünköstkor a férfiak, akik hallják az igét Péteréktől, és hallják azt a csodálatos prédikációt, megkérdik, hogy akkor mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. És a válasz most már a bűneset után mindig az, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Mert cselekedetekből nem igazul meg az ember. Azért, mert nincs saját igazságom a törvényből. Mondja Pál apostol, de van igazságom Krisztus által. Ezért kezdi Pál a római levelet szinte azzal, hogy az Isten igazsága jelentetik ki az evangéliumban. Ugye ezért a szól a szkriptúra, mert ezt az evangéliumból tudjuk meg, az örömhírből tudjuk meg. Az Isten igéjéből tudjuk meg, hogy nincs saját igazságunk a törvényből, hogy Isten előtt annak az igazságnak, amely megállhatna, annak tökéletesnek kell lennie. Én meg nem vagyok tökéletes. És testvérek, ezért csodálatos, hogy ez az ige utal oda, és ezek az igék visznek oda bennünket Jézushoz. És Pál apostol ezt mondja, hogy Ábrahám cselekedetekből igazult meg. Vajon, ha cselekedetekből igazult volna meg, akkor van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Lehet, hogy valakinek vannak jó cselekedetei, azzal dicsekedhet, de nem az Isten előtt. Ott ez nem számítatik be. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, 1 Mózes 15.6, és tulajdonítatik ez ő neki igazságul. Hitt Ábrahám az Istennek, mert ha munkálkodik valaki, mondja itt az apostol, akkor a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha én valamit Istennek fel tudnék mutatni, testvérek, akkor már nem kegyelem lenne, hanem tartozás, hogy az Isten kvázi fizet nekem ezért. Van valami ellenérték. De a Biblia azt mondja, hogy semmit nem tudok hozni. Hogy mondja az csodálatos, kedves énekünk, hogy jövök, semmit nem hozva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. És mégis mindig igyekszünk az Istennek, testvérek, valamit hozni, valamit teljesíteni. De akkor az emberben egy állandó vád lesz, hogy vajon eleget hoztam-e? Vajon eleget teljesítettem-e? Vajon elég jót cselekedtem-e? És az emberben lesz egy ilyen állandó dilemma, egy ilyen önvád. De ha úgy jössz az Úrhoz, hogy Uram, semmit nem tudok hozni, üres a kezem, nem tudok semmit hozni, amit te beszámítasz, amire te kedvesen tekintesz, amit te nekem az üdvösségért, az üdvösség tekintetében, amit beszámítanál nekem, hogy örök életem legyen, és bűnbocsánatom legyen, semmit nem tudok hozni. Vajon eljutottunk-e ide, testvérek, hogy semmi nincs, hogy nincs bennem semmi jó, mondja az apostol pontosan itt a római levélben, és elmondja, hogy nincs olyan ember, aki az Isten igazságának eleget tehetne. Emlékeztek arra a példára, amit talán már itt is elmondtam, és egy másik gyülekezetben szolgáltam, emlékszem erről, hogy vannak emberek, különböző bűnökkel. Van, aki mélyebben van, aki nem annyira. Ugye Jézus mondja valakinek, hogy neki több bűne bocsátatott meg, mert jobban szeret. És valaki azt mondja, hogy én példás életet élek. Jó családapa vagyok, vagy családanya, vagy családfő. Én egy erkölcsös, tisztességes ember vagyok. Persze, van különbség, testvérek. Nem egyformán bűnös az ember, a Biblia nem azt mondja, hogy egyformán vagyunk bűnösök, hanem az, hogy egyaránt bűnösök vagyunk. Ami azt jelenti, hogy egyik ember sem, az a nagyon jó ember sem, és az a nagyon rossz ember sem felel meg az Isten mértékének. Mi az Isten mértéke fölé nem tudunk jutni saját erőből. Nem tudjuk magunkat feltornászni saját erőből, hogy az elégséges legalább meglegyen, ugye? Legalább az elégséges. Hogy szokták mondani a diákok, mert lassan már itt az iskola, hogy görbüljön, ugye? Nem baj, az csak görbüljön, ugye, hogy a kettes meglegyen. De az embernek ezt kell meglátni, testvéreim, hogy az Isten igazsága előtt nem görbül semmi, nem tudok semmit felhozni, felmutatni. Pál azt mondja a Filippi levélben, ha a harmadik fejezetben, hogy testvérek, ha valaki fel tudna mutatni valamit, akkor én fel tudnék. A származásom, a tanítatásom, a neveltetésem, a törvényismeretem, a törvény megtartása, amit azt gondoltam, hogy ez a jó, ha valaki fel tudna mutatni valamit, akkor én fel tudnék. És ugye eljutott Pál oda, mikor a kegyelem megtalálja, hogy nem tudok semmit felmutatni. Nincs saját igazságom. Nem tudok semmit felmutatni. Ezért, kedves testvéreim, tulajdonképpen az Isten egy utat készített, hogy mégis az üdvösségbe jussunk. És ez az út meg Jézus. Csak Jézus. Csak Jézus. És az Isten mégis adott egy lehetőséget az embernek, és az ő egyszülött fiát elküldte ebbre a világra, és benne van a mi bocsánatunk, mondja az ige, vére által bűneink bocsánata. Boldog az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És az ilyen ember megtapasztalja, hogy Isten többé nem bűneinkért ítélettel fenyegető bíránk, hanem bűneink ellenére kegyelmes atyánká lesz. Mi haszna van a megigazulás tanárnak? Mert mondhatja valaki, hogy ó, hát kérem, ez egy ton a Bibliában. De nem, a boldogságunknak a forrása, testvérek, hiszen Dávid boldognak mondja azt, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. Hát hogy lehetünk mi ilyen boldogok? Hát úgy, hogy Isten nem fenyegető bíránk lesz, aki érvényben tartja a felettünk az ő ítéletét, hanem bűneink ellenére kegyelmes atyánká lesz, aki nem tulajdonítja nekünk, nem rója fel nekünk a mi bűneinket, hanem Krisztusért úgy néz ránk, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. Hogyan történik ez? Nem tudom szebben megértetni, mint ahogy az 1700-as évek első felének egy áldott svájci ige hirdetője, lelkésze hirdette a Saint-Galeni gyülekezetben. Olvasom, hogy ő mit ír erről, hogyan értette meg ő is, hogy hogyan történik ez az emberrel. Azt mondja ő, hogy gondoljuk el, hogy egy bírósági tárgyaláson vagyunk. A bíró az Isten, mégpedig mint megsértett bíró. A fiú a kezes. A Szentlélek, aki Istennek kegyelmes szentenciáját megjelenti, és bizonyossá tesz arról, hogy már megigazítattunk. A vádoltatott személy a szegény bűnös. A vádolók a sátán és az Istennek törvénye. A tanú az ember lelkiismerete. Mikor már a szegény bűnös így állván az Isten ítélő széke előtt, az ő bűneiről vádoltatik és meggyőzzettetik, hogy nem egyebet, hanem halálos ítéletet várhat, Előáll ebben a szorongattatásban a Szentlélek, a vigasztaló, aki biztatja a bűnöst, megmutatva neki a kezest, a Jézus Krisztust, aki mindazokért, akik hozzá folyamodnak, eleget tett Isten igazságának, erre a Szentléleknek kedves és édes nógatására az ilyen szorongattatásban levő bűnös Jézus Krisztushoz folyamodik, aki bemutatván az ő atyának az ilyen bűnösért véghez vitt engedelmességét és kiontatott vérét, ezt mondván, szabadítsd meg őt, hogy meg ne halljon, találtam engesztelést neki. Tudjátok, hol van ez az ige megírva? Jób 33:24-ben. Jób könyvében ott van, testvérek. Hát nehogy azt gondoljuk, hogy a megigazulás tanát a reformátorok találták ki, meg Luther találta ki, vagy Calvin szajkózta. Hát Jób könyvében, ugye, a szenvedések között, erről van szó. Ott hangzik el ez a nagy ige, hogy szabadítsd meg őt, nem kell meghalnia, találtam engesztelést. Hogy van engesztelés. Hogy az ember ne legyen kétségbe esett, hogy el fog veszni, kárhozatra fog menni, találtam engesztelést. Erről szól a Biblia, erről szól az evangélium. Pál ezért akarja elvinni Rómába az evangéliumot. Ezért ír a római hívőknek hitünk alapjáról, szerzőjéről, az Úrról. Hát nem csodálatos dolog, testvérek? Az ember nem fel kell, hogy ragyogjon az arca, hogy hát van engesztelés, van megoldás. Ez olyan, mint amikor, talán olyan, mint amikor az orvos azt mondja egy betegnek, hogy nagy a baj, de van terápia. Nagyon súlyos a diagnózis, de van gyógyszer. És a betegnek felcsillan a remény. Testvérek, hát nem ilyen boldogok voltunk, amikor előttünk ez először megcsillant, hogy Jézusban beteljesedve látom üdvösségemet. Hát nem boldogok voltunk, amikor először megláttuk azt, amit a kedves finn lelki ének mond, hogy a bűnöm Úr Jézus nem vádol többé engemet. Mint a fecske újjongok én, halálban hevertem, de ő felemelt, az életem ára szíve vére lett. És mindig a refrén ez, hogy a bűnöm Úr Jézus nem vádol többé engemet. Nem kell odaállnom az Isten ítélő széke elé majd, ahogy Pál majd a 8. részben mondja, mert már nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Azért, mert az Isten igaznak nyilvánított. Mi indítja Istent arra, hogy a bűnöst igaznak nyilvánítsa? Azt mondja a Szentírás, hogy egyedül az ő ingyen való könyörülő kegyelme. Róma 3:24. Megigazulunk Isten kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett váltság által. Ugye, ha kegyelemből, az azt jelenti, hogy nincs, amit beszámíthatna, nincs, amire nézhetne. Sorolhatjuk az erényeinket, sorolhatjuk a jó cselekedeteinket, testvérek. Az Isten mégis azt mondta, úgy jelentette ki, hogy ez az én szerelmes fiam. Ő benne megengeszteltettem. Ő benne engeszteltettem meg. Ezért, testvérek, a hívő ember nem tehet mást, csak egyedül Krisztusba kapaszkodik. Csak egyedül Krisztushoz csatlakozik. Krisztusnak részesévé lesz, és egyedül Krisztusban látja az üdvösségét. Krisztusban látja az üdvösségét. Éppen ezért vallották az apostolok, hogy nincs üdvösség senki másban, ugye? A Cselekedetek könyvében. És nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Egyedül az Isten kegyelme. Így mondták a reformátorok, hogy
a megigazítatás, vagy igaznak nyilvánítás, szerző oka az Isten kegyelme, érdemlő oka pedig Krisztus engesztelése. De itt mi nem vagyunk sehol. Itt mi nem vagyunk sehol, testvérek. Az Isten kegyelme, a szerző oka, az érdemlő oka pedig a Krisztus engesztelése. Ő van a középpontban. És ez a fontos, testvérek, ha ez a Krisztus az enyém, akkor én felemelt fővel várom az égből azt az ítélő bírót, aki előtte már a helyettem az Isten ítélőszéke elé odaállott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Ezért újjong Dávid, boldog az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett, ami azt jelenti, hogy boldog az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez nem azt jelenti, hogy nem csináltam semmit, spondját rá, hanem ez azt jelenti, hogy Isten annak ellenére, amilyen vagyok, betakar engem Jézus Krisztus igazságával, Jézus Krisztus szentségével, a Jézus bocsánatával és vérével befedez, és eltakar mindent. Eltakarja azt, aki vagyok. Eltakarja azt az indulatos természetemet. Eltakarja azt az irigy szívemet. Eltakarja a szememnek parázna látását. Hát nem vágyunk erre, testvérek, hogy eltakarjon, betakarjon a Krisztus az ő igazságába és szentségébe. Milyen boldog, aki bizonyos felőle, hogy boldog az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Éppen ezért, kedves testvérek, az ilyen ember hálás. Az ilyen ember nem görcsösen megy előre a megszentelődés útján, és törekszik vallásos eredményekre, vagy erényekre, hanem az ilyen ember hálásan kérti meg, és hálásan vallja, hogy egész éltem sem lesz elég, zengnem az ő dicséretét. Tied vagyok, tied örökre, tied szívem. Ennek a megigazításnak az ellentéte a vádolás vagy kárhoztatás. Ezért mondja a mai igénk is, testvérek, hogy az a boldog ember, aki majd úgy állhat az Úr elé, de aki már ezen a földön úgy jár az Úr előtt, ugye, mert ez a két dolog nagyon fontos az igéből. Az Úr előtt vagyunk most földi életünkben, és az Úr elé állunk majd egykor. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy ott az ember egyedül fog-e állni a bűneivel, a vádolókkal, az ügyészekkel, akik vádolnak. Ugye úgy, mint a főpapot vádolja a sátán, hogy ilyen meg olyan. Úgy, ahogy vádol a törvény, hogy nem tartottam meg. A lelkiismeret meg ott lesz tanul, hogy igen, ez tényleg nem tartott meg semmit. Vagy pedig az ítélet nagynapján odaáll-e Krisztus mellét, és azt mondja, hogy megváltottam, ő az enyém. És az Atya irgalmasan néz ránk. Hogy állsz ma az Úr előtt, vagy hogyan állsz elé egykor majd? Boldog az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. És hadd fejezzem be egy személyes példával, hogy én mikor értettem meg a megigazítás, az igazzá nyilvánítás tanát, amely a számomra nem tan lett, testvérek, hanem boldog megtapasztalás. Régen történt gyerekkoromban, hogy az egyik barátom meghívott magukhoz, illetve az ő szülei, meghívtak magukhoz nyári vakációra, hogy töltsünk ott egy jó hetet, és hát tudják a testvérek, vagy lehet nem tudják, de megvallom, hogy én azért elég rossz gyerek voltam,
Hát még ha 2-3 rossz gyerek így összejön egy nyáron, akkor ugye ott aztán mindenre lehet számítani. Nem is mondom itt a testvéreknek, mert nem akarom, hogy így azonosítsanak be, hogy miket csináltunk, de különösen volt egy tett, amiről azt hittük, hogy nem fog kiderülni, amelyet elkövettünk, egy galátság, és hiába telt el 40-valahány esztendő azóta, nem tudom elfelejteni. Persze, hiába követtük el mi gyerekek, egy ilyen vásott banda, amelynek én is egyik tagja voltam, ilyen mafiózók, kis gyerek mafiózók voltunk, és a barátomnak a szülei mégiscsak észrevették, kiderült. De mi nem kaptunk verést, ő rajta bizonyára ezt elporolták a saját gyerekükön, és amikor vittek haza bennünket, akkor emlékszem, hogy a testvéremmel egész úton ezen szomorkodtunk, és ezen voltunk elhűlve, hogy hú, most megmondják a szüleinek, és mi lesz itt vége a világnak, ha ezt a szüleink megtudják. És amikor hazamentünk, és bementünk a házunkba, és a szüleink kérdezték, hogy jók voltak a gyerekek? Jók, engedelmesek voltak, nem volt semmi baj. Hát én ott értettem meg, testvérek, hogy körülbelül mit jelent az igazzá nyilvánítástana. Amikor valaki úgy tesz bizonyságot rólam, hogy én semmi bűn nem követtem el. Ez nem azt jelenti, hogy én nem követtem el, hanem nem tulajdonítja nekik vétkeiket. És úgy beszél rólam, mintha semmi bűnt, amit elkövettünk, semmit nem követtünk volna el, az semmis lett volna. Hát testvérek, ezt éli át a hívő ember, ez a mi hitünknek az alapja. Jézus Krisztusban igazolunk meg ingyen, hitáltal, Isten kegyelméből. És ugye nehogy valaki esetleg a hitbe kapaszkodjon, ezért azt mondták a mi eleink, hogy nem hitért, hanem hit által. Nagy különbség van a kettő között, mert még a hitünket se számíthatja be Isten, mert még azt is tőle kaptuk. De hit által ragadhatom meg Istennek Krisztusban megjelent kegyelmét és ajándékát. Testvérek, ez a fontos, mi ez a hitünknek az alapja. A jövő vasárnap konfirmáló testvéreink, fiatalok és felnőttek, majd itt ezt fogják megvallani. Nincs üdvösség senki másban. Nincs más menedékünk, csak Jézus. Nincs más oltalmunk, nincs más szentségünk, csak az a Jézus, aki, hogy mondja Pál a korintusi levélben, adatott nekünk szentségül, váltságul, bölcsességül és igazságul. Ő az én igazságom Isten előtt. Ezért szeretem Jézust. Amen. Imádkozzunk. Nagy hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy nem tanról van itt szó, hanem a mi életünk húsba vágó kérdéséről. Élet és halál, kegyelem vagy elvettetés, bűnbocsánat vagy bűnben megmaradás, menny vagy pokol kérdéséről van itt szó, amely köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megoldódott a hívők számára, mert ő a mi váltságunk. Azért, mert megismertük benne a te szeretetedet, amely motiválta a kegyelmet, melyen lehajoltál. Benne ismertük fel a mi Urunkat, hogy sebei által gyógyulunk meg. Az Ószövetség hívői is benne ismerték fel, és ránézve cselekedtek. Köszönjük, hogy ma is azt mondod, semmit nem tudsz beszámítani. Minden erényünk semmis előtted, üdvösség tekintetében. Lehet, hogy ez a világ tekintetében elismerés, jutalmat érdemel, kitüntetést. Lehet, hogy a világ szemében, humánum tekintetében bennünket számon tartanak, de köszönjük, hogy te nem tudsz, és nem is akarsz beírni bennünket az élet könyvébe, csak akik Jézus Krisztusban, mint ilyen közben járóban, mint ilyen engesztelőben hisznek, őt követik és őt szeretik. Ezért köszönjük, Urunk, a mi hitünknek a nagy tételét, hogy egyedül Krisztus, hogy egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen a te kegyelmedből. Köszönjük neked, hogy a mi Urunk elvégezte ezt, olyan sokat tett, szenvedésével, halálával és dicsőséges feltámadásával szerezte meg nekünk azt, amit az íge elénk ad, hogy meghalt a mi bűneinkért, feltámadott a mi megigazulásunkért, amellyel bemutatta azt, hogy a mi atyánk, te mennyei Istenünk, elfogadtad ezt az áldozatot, és ő érette és ő általa kegyelemből gyermekeiddé fogadtál. Kérünk, hogy ennek boldog evangéliumát hirdettesd ma még az egész földön, Urunk, hogy emberek higgyenek és üdvözüljenek. Áld meg a mi életünket is, köszönjük, ha hitet ajándékoztál már nekünk. Ha valakinek nem lenne élő hite, kérünk, hogy te adj neki, hogy felragyogjon neki a Krisztus, és Jézus Krisztus által az egyetlen váltság és megoldás. Kérünk, hogy áld meg betegeinket, gyászolóinkat, akik a héten temettek, vagy akik jövő héten állnak majd ravatal mellett. Kérünk téged, hogy áld meg a csendes heteket. Köszönjük az elmúlt hétnek az áldásait, hogy együtt lehettünk itt is, Neszmélyen is. Köszönjük, hogy ezen a héten is lesznek hetek. Kérünk, áld meg azokat, akik ige köré gyűlnek. Áld meg a te népedet, szánd meg örökségedet. Jézus nevében kértünk. Amen. Egy csöndes percben csendesedjünk el az Úr előtt, testvérek. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül, testvérek, a 424. dicséretből énekeljük a 4., 5. és 6. verseket. A 4., 5. és 6. verseket. Hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus, pajzsom s oltalmam. Thank you.
Az áldó ige így hangzik a korintusi első levélből, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Amen.